kilója csak 599 forint, a magyar tévé paprika kilója pedig csak 1299 forint. Lidl, igazán megéri.
A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával április 23-án a jövő tehetségeié és a világjáró mestereké a színpad. Fiatal művészek pódiuma 18 órakor. Leszczynszky Áron, Janácsek és Schumann műveiből zongorázik. Világjáró művészeink 20 órakor. Környei Zsófia és Gődény Márta tolmácsolásában csendülnek fel Mozart, Beethoven és Grieg szonátái. A jegyek megvásárolhatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu/Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
Reklámot hallottak. Ütköző. A Kossuth Rádió vita műsora.
16 minisztériummal vág neki a kormányzásnak Magyar Péter, és miniszterei közül egyre többet meg is ismer a nyilvánosság. Egyelőre nincs nagy meglepetés, bár a mai bejelentett két névről mindjárt beszélünk majd bővebben is, de hogy az eddigi információk alapján milyen kormányzásra számíthatunk, azt is megvitatjuk Dornfeld Lászlóval, az Alapjogokért Központ vezető elemzőjével. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Én is üdvözlöm a hallgatókat, Törőcsik Zsolt vagyok, és akkor kezdjük is a két friss névvel. Néhány órája történt ez a bejelentés. Ruf Bálint vezeti majd a miniszterelnökséget, és Lőrinc Viktória lesz a vidék és területfejlesztési, illetve terület és vidékfejlesztési miniszter. Mennyire meglepő ez a két név? Ruf Bálintot ugye politológusként, politikai elemzőként ismertük, eddig a Partizán csatornának volt ő az egyik arca.
Igen, hát volt róla szó, már a kampányban is felmerültek azok, hogy esetleg valamelyik politológusból lesz miniszter, akkor még a Török Gábort emlegették, lehet, hogy neki is volt valami ilyesmi, akkor még beígérve, de aztán nem hozta be a hozzáfűzött reményeket, ő azért többször kitáncolt a Tisza mögül a kampány alatt, ő azért kicsit helyezkedőbb volt. Ez is lehet, hogy mögötte van, ez is lehet, hogy friss a döntés. Annyi biztos, hogy azért már a választások után félrehívta Magyar Péter Ruf Bálint, akkor már sejteni lehetett, hogy neki valami hivatalos szerep jut a új Tisza kormányzásban. És hát ezek fényében én a miniszterséget már 2-3 napja pedzegettem így magánbeszélgetésekben, hogy ez valószínűleg kinéz neki. Hát ebben legalábbis igazolt engem az idő.
Ugye az a miniszterelnökség vezetése az mindig egyfajta stratégia, vagy az jelent az agyközpontját a kormányzásnak, ami menedzseli az egészet. Az alapján, hogy ő lett a miniszter, levonhatunk-e bármilyen következtetést arra, hogy milyen stílusú kormányzásra készül például Magyar Péter?
Igen, egyébként érdekes, hogy marad a miniszterelnökség, mint koncepció, hiszen ezeket a Fidesz találta ki. Ugye kifejezetten a magyar közigazgatás tudománynak a nagyjai alapján lett ez kidolgozva. Előtte ugye kancellária, minisztérium, meg hasonló elnevezések voltak. Ez a miniszterelnökség, mint stratégiai központ, ez ehhez köthető. Egyébként azért a Fidesz kormányzásban a miniszterelnökségnek a szerepe azért folyamatosan változott. Volt, hogy tényleg egy ilyen stratégiai központként működött. Volt, hogy egy kicsit csökkent a jelentőség, és mondjuk a kabinetirodának nőtt a jelentősége. Tehát kérdés, hogy ez tartalom, hogy lesz kitöltve, milyen jogosítványok lesznek ténylegesen majd a miniszterelnökségnél. Az, hogy önmagában marad az elnevezés, meg a keret, az még nem jelenti azt, hogy feltétlenül jön ebben a formában, de biztos, hogy Magyar Péter az álló legközelebb álló emberek egyike lesz egy Ruf Bálint, tehát egyértelműen elég nagy szerep fog neki jutni a elkövetkezendő tiszás kormányzásban.
Mindjárt a kormányzati szerkezetről is szót ejtünk, csak akkor említsük meg a másik friss nevet is, Lőrinc Viktória, ő volt a kaposvári jelöltje, és most már a kaposvári képviselője lesz a Tisza pártnak, onnan nyert egyéni mandátumot. Róla egyébként a kampányban több hír is megjelent, a Magyar Nemzet egyszer arról írt, hogy meneszthetik, mert elégedetlenek vele, egyébként rágalmazásért ítélte el korábban a bíróság, még a kadarkúti önkormányzatban ott volt önkormányzati képviselő, nem tartozik az ismertebb tiszás nevek és figurák közé.
Igen, rá is számítottam, meg szerintem igazából senki. Látszik, hogy Magyar Péter tud váratlan húzni ebből a szempontból. De ezt megnézzük, mondjuk az első 9 bejelentett minisztert, azért ott is voltak érdekes nevek. Ugye érdekes volt az, aki felröppent a vagyonvisszaszerzési hivatalnak a neveként, a Császár Zoltán. Ugye korábban Lázár Jánosnak volt egy közeli embere. Hát érdekes mintázatok rajzolódnak ki egyelőre ebben a kormányalakításban. Én egyelőre úgy látom, hogy több a egykor a Fideszhez köthető arc, mint akik egyébként nem voltak semmilyen módon korábban a Fideszhez köthetők. Ez azért mindenképp egy érdekes szakadást vetít előre a Tisza párton belül, mert én úgy gondolom, hogy mondjuk a balliberális szavazók nem feltétlenül azt kapják jelenállás szerint, mint amire ők feltétlenül számíthattak.
Na mindjárt visszatérünk még erre, de az első hét névből ki volt az, aki meglepetést okozott önnek? Ugye az első csomagból mondta, hogy volt olyan, voltak abban is érdekes nevek.
Nagyrészt várhatóak voltak, ugye, ez a Császár Zoltán, aki még nem jelentettek be hivatalosan, de már úgy pedzegetik. A Rúvovszki Rita azért egy érdekes húzás volt, mégiscsak egy elég hívő katolikus közegből érkezik, egyházi vonalról az oktatásba, holott ugye tudjuk, hogy a liberális szavazók egyébként kifejezetten ellenzik az egyháznak a szerepvállalását az oktatásban. Hát ez például szerintem már is egy olyan konfliktusos jelölt volt, ahol láttuk, hogy azok a megmondó emberek, akik másfél héttel ezelőtt még kritikátlanul tolták Magyar Péter Szekerét, most hirtelen elkezdtek komoly aggályokat kifejezni a új miniszterelnök felé.
Na akkor folytassuk is ezzel, mert ez valóban érdekes volt. Ez az egyik nagyon megosztó ügy, amelyen a liberális, a szavazótábor liberális része felháborodott, a másik pedig például a Szent Korona előtti eskütétel, amelyről már szintén olvastam, hogy ez kiverte a biztosítékot liberális körökben. Tehát mennyire nehéz egyben tartani ezt a most már láthatóan nagyon-nagyon heterogén szavazótábort?
Már most az elején, még a kormányalakítás folyamatában gondok vannak ezzel, tehát ez egyértelmű, hogy a Tiszának én úgy gondolom, hogy innentől csak lefelé tart az útja, hiszen egy olyan tömeget hoztak össze, amit tényleges kormányzásra már lehetetlen egybe tartani. Ha lett volna egy szoros vereség, akkor még sok minden meg lehetett volna magyarázni azzal, hogy a különféle Fidesz kormány által kinevezett közjogi méltóságok akadályozzák a munkát, az alkotmánybíróság gáncsoskodik, és így tovább. Hát egy kétharmados felhatalmazással igazából mindenkit félre lehet állítani az útból, és Magyar Péter láthatóan erre is készül. Tehát itt nem lesz appellátványmentség arra, milyen kormányprogram létrehoznak, ugye beszédes, ezt nem is ismerjük, a Tar Zoltán mondta még a választási kampány alatt, hogy ezt szándékosan nem ismerjük, Kapitány István mondta, hogy majd megismerjük, hogyha itt az ideje, majd hogy a győzelmet arattak, tehát lassan szerintem itt lesz az ideje, meg tudjuk, hogy mit is készül a nagy politikai kérdésekben tenni a Tisza, ez igazából egy zsákba macska sokak számára. Jól működött egyébként ez a kampány alatt ez a stratégia, mert így mindenki belelátta azt, amit bele szeretett volna látni. A baloldali szavazók belelátták azt, hogy itt óriási elszámolt lesz mindenki, aki valaha csak egy fizetést felvett a NER-től, az majd beleszállítva a sarokba, most nem ezt látjuk egyébként. Aki jobb oldali, az belelátta azt, hogy minden, ami eddig jó volt, az most marad, de nem maradhat minden ebben a formában, különösen úgy, hogy Brüsszelből elvárnak bizonyos dolgokat megváltoztatni. Tehát én úgy gondolom, hogy egy nagyon nehéz helyzet előtt áll majd a Tisza kormány, és megpróbálnak majd lavírozni, tehát én nem számítok arra, hogy ebben egyik vagy másik irányba elindulnak nagyon markánsan, megpróbálnak egy ilyen centrista valamilyen kormányzást elindítani. Na, hát kérdés, hogy ez meddig tartható fenn, mert ahogy tettünk rá említést, ez a szavazótábor elkezd majd lemorzsolódni.
Hát ez a Macron-féle modell lehet, ami most látszik úgy, hogy azért már bőven kifulladóban van, de ha már említett a brüsszeli elvárásokat, azért az látszik, hogy az uniós pénzért cserébe tennie kell majd bizonyos lépéseket Magyar Péternek. Ezek mennyire lehetnek, vagy mennyire rombolhatják akár a szavazó tábornak azt a részét, ami a jobboldali konzervatív oldalról érkezik, mert ugye itt van például ez a tegnapi döntés, amelyben az Európai Unió bírósága ugyan, de jogellenesnek nyilvánította a gyermekvédelmi törvényt. Most könnyen lehet, azt mondják szakértők, hogy ez is akár, így most már ezzel a bírósági döntéssel, bekerülhet majd a bizottsági feltételek közé.
Így van, én úgy gondolom, hogy Brüsszel kicsit megijedt a kétharmadtól, én azt látom. Nem számoltak azzal, hogy a Tisza párt ekkora győzelmet arad, és maradjunk annyiban, hogy a magyar kétharmad és a Brüsszel között ritkán volt jó a kapcsolat, tehát tartanak attól, hogy ez a erő, ez ellenük is fordulhat egy adott pillanatban. Most nyilván Magyar Péter abszolút rájuk van utalva, de ha sikerül idehaza egy hatalmi bázis képítenie, ő is szabadabban tud mozogni ebben, és nyilván ő még sokáig szeretne miniszterelnök lenni, tehát nem akar belebukni abba, hogy kritikátlanul végrehajtja Brüsszelnek minden lépését. Én legalábbis ezt gondolom, ez lenne politikailag a logikus, hogy elkezdi majd itt is a pávatáncot járni, amit eddig is járt egyébként. Tehát most az elején kell keresztül vitetni vele mindent, amit itt látni szeretnének. Tehát én azt gondolom, hogy az uniós pénzeknek a feloldása az korán sem lesz ez a diadalmenet, mint amire sokan számítottak. Én is egyébként eredetileg arra számítottam, hogy mint Lengyelországban pofára megadják tulajdonképpen az uniós pénzeket, és nem ez fog bekövetkezni, pont amiatt, mert túlnyerte magát a Tisza, és tartanak attól, hogyha mondjuk egy év múlva kérnének valamit végrehajtani, akkor lehet, hogy ez már nem menne olyan simán, mint ahogy most fog menni. Tehát a 27 szupermérföldkő egyébként ott van, amit végre kell hajtani, és ezek mellé fognak még bejönni az egyéb kérdések. Ugye ott van a migrációs bírság, ami továbbra is naponta 1 millió euróval ketyeg Magyarország felett. Itt van ez a genderügyi döntés, ami szintén egy nyomásgyakorlás, mert ha itt nem lép a új kormányzat, akkor bizony kénytelenek, vagy nem kénytelenek, hanem bizony Brüsszelből dönthetnek úgy, hogy akkor bírságot szabadnak ki az Európai Unió bíróságával. Tehát ez mind-mind azt abban az irányba állítja majd az új kormányzatot, hogy ezekbe gyorsan kell döntést hoznia. Mi akkor is, ha mondjuk a jobboldali szavazótábornak nem feltétlenül tetsző döntések lesznek ezek, csak azért, hogy megkapják az uniós pénzeket, amire viszont valószínűleg nagy szüksége lesz a költségvetésnek. Tehát ez egy csapdahelyzet, és hát némi kár örömmel jegyzi meg az ember azért, hogy az a fajta jogi közpolitikai csapda, amit évek óta ácsoltak Brüsszelben a nemzeti kormányzat számára, az mind a Tiszapártnak a nyakába fog beleomlani. Ne felejtsük el, hogy ott van a döntés azzal kapcsolatban, ami még várat magára, hogy ami pénzeket feloldottak eddig Magyarország számára, azt is fagyasszák vissza, mert hogy a igazságügyi reformnak a végrehajtását nem találták kielégítőnek az Európai Parlamentben, ezért pert indítottak a bizottsággal szemben. Nem is olyan rég már született egy egy főtanácsnoki indítvány a bíróságon belül, ez azt javasolta, hogy fogyasszák vissza a forrásokat, már pedig a bíróság nagyon ritkán dönt a főtanácsnoki indítványa szemben, tehát ebben is várható valamikor döntés.
És azért itt van egy érdekes nyilatkozat von der Leyen részéről, aki elmondta azt, hogy ezt a 17 milliárd eurót, amit befagyasztottak, az bizony hatott Magyarország versenyképességére, és ez mutatkozott meg a szavazófülkékben is. Elismeri ezzel Brüsszel azt is, hogy mostantól kezdve nem fél politikai nyomásgyakorlásra bevet akár az uniós pénzeket is? Mert ugye eddig mindig becsomagolták ezt egy ilyen jogállamisági mázba, különféle jogszabályok mögé, és most von der Leyen teljesen nyíltan kimondta, hogy ennek milyen hatása volt, és mi volt a céljuk ezzel.
Eddig ugye azért nem mondták ki, mert elég nyíltan beszéltek is róla, ne adjanak témát a nemzeti oldal számára a kampányban, ne tudják felmutatni azt, hogy ilyen meg olyan zsarolás történik. Így aztán, mivel a bizonyíték elmaradt, sokan legyintettek arra, hogy hát már megint csak kitalálnak dolgokat. Most ki lehet mondani, mert már igazából nincs tétje. Nem véletlen egyébként, hogy most született meg a gender kérdésben és a gyermekvédelmi törvény kapcsán ez az ítélet. 10 hónapja volt a főtanácsnoki indítvány ebben az ügyben. Tipikusan a legbonyolultabb ügyekben is a főtanácsnoki indítvány után 6-8 hónappal már döntés szokott születni, most 10 hónappal született, mindannyian tudjuk, hogy mi lehetett az oka, ami miatt nem februárban jött ki ez az ítélet, hanem április közepén. Szerintem nem akartak okot szolgáltatni arra, hogy a jobb oldal fel tudja mutatni azt, hogy itt bizony már megint hogyan akarják a magyarokat rávenni, hogy ne úgy éljenek, ahogy ők szeretnének, hanem úgy, ahogy Brüsszelből szeretnék. Hát világosan látszik, hogy sokkal taktikusabban játszottak, mint mondjuk 22-ben ebben a kérdésben, de sok mindenben is, másban is.
Igen, ugye ez az egyik ígéret kör Magyar Péter részéről, hogy hazahozza az uniós forrásokat. A másik a jóléti kiadásoknak a növelése, ugye már erre az évre beígérte a nyugdíjemelést, beígérte a családi pótlék duplázását, illetve azt, hogy 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kapnak a rászoruló családok, de mindezt úgy ígéri, ezeket az ígéreteket úgy teszi, hogy azt mondja, hogy mindent megtart abból, ami a jobboldali kormányzatban jó volt. Működhet ez a kettő egyszerre, vagy működhetnek ezek az ígéretek egyszerre? Mert ugye azért arra baloldali közgazdászok is felhívták a figyelmet, hogy ez óriási pénzeket emésztene fel.
Hát szegény ember, aki ígérni sem tud, szokták mondani, ez világosan látszik itt is. Azért tegyük hozzá, hogy a Tisza környékén működő médiának már most elkezdődött az érzékenyítése. Ugye Telex hozott le olyan cikket, hogy mi a fontosabb, az uniós pénz vagy az orosz olaj, és így tovább. Hát én úgy gondolom, hogy itt szép lassan lesznek ezek a különféle dolgok kivezetve. Nyilván most érkezhet egy olyan tőkeinjekció Brüsszel irányában Magyarországra, hogy nem szükséges azonnal lépni ezekben a kérdésekben, de már jutottak arra is, hogy a különféle ársapkák, meg egyéb ilyen korlátozó döntések a piacon, ezek ki lesznek vezetve. Ez egyértelműen azt jelenti, hogy minden, ami jó volt, nem fog maradni, már jelen formájában sem látszik ez. De hát látjuk, hogy nagyon sok minden olyan van, amit Brüsszelből elvárás lesz, hogy itt kivezessenek akár fokozatosan, vagy leszűkítsék a körét annak, aki igénybe veheti. Tipikusan a rezsicsökkentés. Tehát ez gyakorlatilag 10x éve szúrja Brüsszelnek a szemét, hogy ez létezik Magyarországon, mióta van ez a rezsicsökkentés. Tehát ne számítsunk arra, hogy itt a Tisza kormánynak túl nagy mozgástere lesz abban, hogy itt kardoskodjon emellett.
Na, ha már mozgástér, és hogyha említette az orosz olajat, azért ebben az ügyben is van egyrészt egy aktuális helyzet, hiszen nagyjából ezekben a percekben indul újra a Barátság kőolajvezetéken az olajszállítás, ugye másfél héttel a választások után. De azért Magyar Péternek volt itt egy nagyon érdekes mondata, amikor az első nemzetközi sajtótájékoztatón azt mondta, hogy ha Európa nem tér vissza az orosz olajhoz a háború lezárása után, akkor lábon lövi magát versenyképességi szempontból, még a megfogalmazás is kísértetiesen hasonlított arra, amit Orbán Viktor mondott. Ebben mekkora mozgástere lehet neki a jövőben?
Igen, hát most jelenleg úgy gondolom, hogy nincs túl nagy, tehát túlságosan függ most azoktól az erőktől, amelyek őt felemelték, de én világosan látom a törekvést, hogy abban reménykedik, hogy a Fidesz teljes egészében összeomlik, ő pedig újra tudja magát pozícionálni egy ilyen Európa barátabb, Brüsszel barátabb Fideszként, tehát egy ilyen effektív CDU Macron jellegű erőként, ami jobboldali is, de nem is, tehát próbál jobboldalra behúzni legalább szimbolikában. Ez láthatóan jól működött egyébként a kampány alatt, az, hogy ott a nemzeti szimbólumokat újra használták, az, hogy beöltözött különféle népi hagyományhoz köthető ruhákba, akár ugye Magyarba, akár ugye Vas Albertet szavalt, tehát kilépett abból a tipikus kozmopolita nagyvárosi körből, ahol eddig az ellenzék mozgott, és ezzel tudta egyébként a vidéket megnyerni, illetőleg sok jobboldali szavazót megnyerni, tehát el kell ismerni, vagy fel kell ismerni, hogy a Fidesznek körülbelül 4-500 ezer szavazója az átment a Tiszához. Ezt világosan látjuk, és én úgy gondolom, hogy Magyar Péter már csak a korábbi tapasztalásai, egyebek alapján próbálja magát újra pozícionálni jobb oldalként, és nyilván ez majd azt fogja magával hozni, hogy a bal oldal az pedig szép lassan leszakad a Tisza pártról, hogyha nem tudja a Fidesz útját állni. Én kíváncsi leszek, igen, hogy jövő hét kedden lesz a országos választmánya a Fidesznek, hogy miként is hogyan fogja folytatni a párt, mert ez csak akkor lehet megakadályozni, hogyha a Fidesz stabilan ott áll, és azt mondja, hogy eddig is ne tovább, te az én térfelemre nem jöhetsz be, ez itt a miénk a jobb oldal, mi vagyunk a nemzeti oldal, te pedig csak egy betolakodó vagy itt.
Mi kell ehhez, hogy a Fidesznek ez sikerülje, hogy stabilizálni tudja hát egyrészt saját magát, tehát a pártot, a szavazóbázisát, mert azért 2.300.000 szavazója volt a eddigi kormánypártoknak, vagy akár ezt bővíteni is tudja azok közül, akik leszakadnak a Tiszáról?
Sok mindent kell itt majd, és nyilván azoknak alaposabban utána kell nézni. Én egy dolgot neveznék most meg, a volt kormánypárt, akkor volt kormányoldal, az túlságosan is úgy volt azzal, hogy a saját szavazói megvannak. Ez a tömbben a legnagyobb politikai tömb Magyarországon, és elég hozzájuk beszélni. Tehát aki kívül esett ezen a tömbön, nem szurkoltottak meg új szavazókat. A Tisza kilépett a korábbi baloldali paradigmából, és gyakorlatilag kb. 1 millió új szavazót meg tudott szólítani az országban. Tehát mindenképp egy tematikai és hát úgyis fogalmazhatják, hogy külcsínbelbecs megújulás kell mindenképpen, tehát témákat máshogy kell kijelölni, nyilván azok mellett, hogy eddig igazunk volt nagy civilizációs kérdésekben, nem is ezért szavaztak másra az emberek a jobb oldal helyett, hanem más okok miatt, de tudni kell az üzeneteket megújítani, és ezeket a megújított üzeneteket máshogy célba juttatni, és nyilván ez kellenek a megfelelő fiatal arcok, akik nem használódtak el az elmúlt 16 év során, mert sajnos sok ilyen élvonalbeli politikus van, akik már csak abból kifolyólag, hogy hosszú időn keresztül töltöttek be miniszter és egyéb pozíciókat, egyszerűen megkopott a renoméjuk, ez természetes folyamat a politikában, ezt nem azt mondom, hogy bár meg őknek ez a saját hibája, de egyszerűen, ha valaki ilyen sok időt tölt el a politika frontvonalában, fontos pozícióban, akkor óhatatlan, hogy itt megkopik az ő renoméje egy picit.
Na most ebből a helyzetből milyen ellenzéki politizálás következik? Inkább konstruktív, vagy harcias azt a retorikát folytatva, amelyet kormányon is vittek?
Szerintem mindenképp új retorika kell, nyilván erről majd az fog dönteni, akit a választmány kijelöl, és ő határozza meg, hogy az új párt az vagy a pártnak az új arca az hogyan fog ez viszonyulni, de én azt látom, hogy egy picit az emberek elfáradtak ebben az állandó harcban. Ez az egyik oka volt, hogy egyszerűen, ha most maradt volna a nemzeti kormányzás, nem látjuk, hogy hol van a vége a brüsszeli viaskodásnak. Azok mellett egyébként teljesen jogos volt szerintem, amit a kormány képviselt Brüsszellel szemben, de az emberek elfáradtak ebben az egész történetben. Most jön egy valamilyen lezárás, lehet, hogy az országnak ez kifejezetten nem lesz jó, de jön egy lezárás, és jöhet valami új utána. Tehát én úgy gondolom, hogy egy sokkal konstruktívabb hozzáállás fog majd ellenzékbe szükségeltetni, mind a mellett, hogy persze, ha keményen bele kell állni abba, amikor mondjuk Magyar Péter látjuk, hogy ki akar égtatni az összes féket például a közjogi rendszerből, mindenkit el akar küldeni, aki nem az ő embere, és odaültetni az ő embereit. Lehet bármit mondani a Fidesz kormányzásra, hogy így nem volt tekintettel az emberekre, meg úgy erőből vitt végig mindent, soha nem volt ilyen. Tehát én nem emlékszem olyanra a 2010-es évekből, hogy valakit elküldtek volna csak azért, mert korábbi kormányzatokban nevezték ki, megvárták, amíg lejárt az ő idejük, és fogták, és utána neveztek ki egy új embert erre a pozícióra. Egyetlen egy különbség volt, az a legfelsőbb bíróságnak a elnöke, de ugye őt se kifejezetten elküldték, hanem az egész bírói szervezet rendszert alakították át, tehát azt mondom, ez egy fokkal még elegánsabb megoldás volt, még ha nyilván utólag kritizálható is.
Hát meglátjuk, hogy mi lesz ebből a szempontból. Valóban Magyar Péter már a választások estén azzal fenyegette meg az Alkotmánybíróság elnökét, a kúria elnökét, lehetne hosszan sorolni, hogy kiket köztársasági elnököt, hogy kirúgja őket, hogyha nem mennek, maguktól. Igen, beszéljünk még egy kicsit a minisztériumi struktúráról, ugye az is más lesz, mint eddig volt. Eddigi csúcsminisztériumok voltak, most 16 minisztérium lesz, szakminisztériumok. Milyen előnyei és milyen hátrányai vannak ennek a másfajta struktúrának? Miben más ez egyáltalán, mint az eddigi rendszer volt?
Ez egy kevésbé centralizált rendszer lesz jelenállás szerint, azt látom. Tehát nyilván minél többen vannak miniszteri pozícióba, annál kevésbé van ezeknek a munkája egy-egy kézben összefogva. Ez tehát szerintem nagyobb szabadságot fog biztosítani az egyes minisztereknek, hogy szakpolitikai és egyéb döntéseket meghozzanak. Tehát nyilván ki rugalmasság az előnye. Másrészt viszont ez több vitát is hozhat a kormányon belül. Tehát az bizonyos, hogy nem mindegy, hogy 9 embernek a munkáját kell összehangolni, vagy 16-nak. Tehát ez egyértelmű, hogy többen fognak mondjuk ugyanazokért a forrásokért vihaskodni, több lesz a különféle hatalmi központ. Tehát ez egy strukturális gyengeséget is jelent mindemellett. Ezt így kell pro és kontrába látni. Illetőleg nyilván ennek megfelelően egyébként az országgyűlési bizottságok száma is bővebb lesz, mint most. Ugye 20 bizottságot akarnak per pillanat felállítani az új országgyűlésben, és ebből 6 lenne a jelenállás szerint ellenzéki vezetésű.
Beszéljünk akkor az országgyűlési munkáról is. Két tárgyalási fordulón vannak túl a parlamentbe jutott pártok. Hogyan látja eddig, mennyire volt gördülékeny ez az egyeztetés sorozat? Mindenki úgy állt föl, úgy tűnt legalábbis ettől az asztaltól mindkét alkalommal, hogy konstruktív volt a párbeszéd.
Igen, el kell ismerni, amit el kell ismerni. Én úgy látom, hogy itt a Tisza párt kifejezetten konstruktív, és akár mondhatom azt is, hogy nagyvonalú módon állt hozzá a kérdéshez. Tehát a korábbi időszak előnyeit megadják a korábbi kormánypártoknak, most az új ellenzéknek, pedig ugye itt igazán lehetne kicsinyes bosszút állni, mert ugye ezt a szokások szabályozza csak, hogy ki hány bizottsági elnökséget kap. Hát úgy gondolom, hogy azért mindenképp egy fair play Magyar Péterik részéről, hogy odaadják ezeket a bizottsági elnöki tisztségeket. Ha jól sejtem, akkor jelenállás szerint úgy néz ki, hogy körülbelül 4 bizottságnak lehet fideszes elnöke, és 2-nek Mi Hazánkos. Tehát ez körülbelül a korábbi arányokat lefedi, és ebbe tipikusan beletartoznak kulcsbizottságok is, tehát a Költségvetési Ellenőrző Bizottság, illetve a Nemzetbiztonsági Bizottság. Ez gyakorlatilag 1990 óta mindig ellenzéki vezetés alatt álltak, pont azért, hogy a kormánynak az ellenőrző funkcióját ellássák. Ezért is volt egyébként butaság diktatúrának hívni Magyarországot korábban, mert ezek az elmúlt 16 évben is ellenzéki vezetés alatt álltak, már pedig ami az a Nemzetbiztonsági Bizottság nem fér hozzá, az szerintem nem létezik effektíve. Tehát ők tudták kontrollálni a kormányt. Az más kérdés, hogy a korábbi ellenzék az nem feltétlenül élt minden fegyverrel, ami neki adva volt. Ebben nyilvánvaló, hogy a Fidesznek nagyon agilisnek kell lennie, és megragadni minden alkalmat, hogyha rossz döntés születik, vagy az ország számára nem előnyös módon mozdulnak el a dolgok, akkor ott legyen, és azt kritizálja, és megvédje a korábbi időszak eredményeit. Még ha jelen parlamenti felállás szerint ez leginkább csak formaság, hiszen kétharmad ott bőven meghaladó mértékben 141 képviselővel ül bent a Tisza, tehát arra nem kell számítani, hogy bármilyen tisztás javaslatot el lehet szavazni, de a parlament mégiscsak megjelenési lehetőséget biztosít azoknak, akik bent vannak, és ez sokkal több, mint a parlamenten kívüli pártok elmondhatnak magukról.
Na, ha már a 141 képviselő szóba került, és azért beszéltünk arról, hogy a Tisza tábor az nagyon heterogén, nem tudom, hogy ez a képviselőkről mennyire mondható el, és milyen szerep hárul majd Bújdosó Andreára, aki ugye ennek az egész óriási frakciónak a vezetője lesz. Ugye van már ebben némi tapasztalat, ő eddig Budapesten volt egy 10 fős frakciónak a vezetője. Hát mekkora feladat lesz egyben tartani, koordinálni ezt a frakciót?
Hát ez a legnehezebb része, és ez lesz egy kicsit az Achilles sarka az új Tisza kormányzásnak. Hát ott ül 141 ember, akinek a nagy része nem ismeri egymást. Teljesen más háttérből érkeznek, ott is a Tiszának a heterogén jellege az megjelenik, tehát egyébként pont kifejezetten a képviselők között vannak a legkevesebben azok, akik bármilyen korábbi fideszes kötődéssel bírnak, mi a kormányban ugye ezek beszéltünk arról, hogy túlsúlyban vannak, tehát érdekes lesz látni, hogy mennyire válnak szavazógépekké esetleg ezek a tiszás képviselők, vagy mennyire próbálnak önállósodni, és mondjuk ez a heterogén, különféle frakciók közötti harc, az megjelenik-e mondjuk úgy, hogy a parlament az tényleg egy komoly opozíció lesz, akár mondjuk a saját kormányának is, mert ilyen közjogi helyzet nem nagyon volt Magyarországon eddig. Ez egy érdekes fordulat lenne. Azért azt látni kell, hogy Magyar Péter eddig mondjuk a fővárosi közgyűlést az vasmarokkal tartotta egyben. Hát konkrétan én hallottam olyanokat, ott ülő fideszes politikusoktól, hogy Magyar Péter mindig Messengeren küldte, vagy Teams-en, vagy valamilyen más üzenet küldő alkalmazáson a képviselőknek, hogy mire mit válaszolhatnak. Na most ez 141 ember esetén úgy, hogy mellette miniszterelnök is nem fog működni, tehát óhatatlanul meg fog indulni valamiféle frakciózás, önállósodás. Ez úgy gondolom, hogy még Magyar Péter kontrollmániája számára is egy nehéz helyzetet fog eredményezni.
Hát meglátjuk minden esetre. Most ott lesznek a parlamentben, tehát akár közvetlenül is tud majd üzenni a képviselőinek. 16 minisztérium vág neki tehát a kormányzásnak Magyar Péter. Ma két újabb nevet is megismerhetünk a kormányból. Ruf Bálint lesz a miniszterelnökséget vezető miniszter, Lőrinc Viktória pedig a terület és vidékfejlesztési miniszter. A kormányzati struktúráról, a tervekről, a nehézségekről és a kihívásokról is kérdeztem az elmúlt fél órában Dornfeld Lászlót, az Alapjogokért Központ vezető elemzőjét, akinek köszönöm, hogy itt volt velünk és elfogadta a meghívásunkat. Minden időben a Magyar Református Egyház fél órája, ezzel folytatódik a Kossuth Rádió műsora, maradjanak velünk. Munkatársaim Mali Andrea és Hajósi Bence nevében is köszönöm a figyelmüket. A szerkesztő műsorvezető Törőcsik Zsoltot hallották. Viszont hallásra!
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Óriási tavaszi kedvezmények a Peugeot márka szervizeiben. Autóklímatisztítás bármely automárkára 17.900 forint. Fék és futómű kontrollcsomagok 16.900 forint. Szerviz csomagjaink mellé számos Peugeot alkatrészre 15% kedvezmény, klímajavításra pedig 10% munkadíj kedvezmény jár. Foglaljon időpontot még ma. Részletek Peugeot.hu. Peugeot. Az ön autója a mi szenvedélyünk.
A Magyar Rádió Énekkarának 75.